Közel van az Úr mindenkihez, aki hívja őt, mindenkihez, aki hűséggel hívja. Kegyelem és békesség adassék nékünk bőségesen, az Istentől és az ő szent fiától, Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Jób könyvének második fejezetéből fogom olvasni, az első 10 versből. Történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is, és megállt az Úr előtt. Az Úr megkérdezte a sátánt, honnan jössz? A sátán ezt felelte az Úrnak. A földön barangoltam, ott jártam, keltem. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat, Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön. Szedhetetlen és becsületes ember. Féli az Istent és kerüli a rosszat. Még most is kitartóan fedhetetlen, bár felingereltél ellene, hogy ok nélkül tönkre tegyem. A sátán azonban így válaszolt az Úrnak. Bőrért bőrt ad az ember, de az életéért mindent odaad. Nyújts csak ki a kezed, és tedd rá csontjaira, meg a húsára, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. A kezedbe adom, csak az életét kíméld meg. A sátán eltávozott az Úr színe elől, és megverte Jóbot rossz indulatú fekélyekkel, tetőtől talpig. Jób fogott egy cserépdarabot, azzal vakarta magát, és hamuba ült. A felesége ezt mondta neki. Még most is ragaszkodsz ahhoz, hogy fedhetetlen maradj? Átkozd meg Istent, és hallj meg! De ő így felelt neki. Úgy beszélsz te is, ahogyan a bolondok szoktak beszélni. Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell fogadnunk. Még ebben a helyzetben sem mondott Jób olyat, amivel vétkezett volna. Amen. Isten tegye áldotta az ő igéjét, hogy bőd gyümölcsöt teremjen bennünk, imádkozzunk most együtt. Istenünk, köszönjük neked, hogy eljöhettünk ide a te házadba. Itt szeretnénk veled és a te igéddel közösségben lenni. Nálad megpihenni, ugyanakkor erőt meríteni belőled. Jövünk hozzád, mert hisszük, hogy te vagy az élet forrása, és így a mi életünk forrása is te vagy. És épp úgy kívánkozik a lelkünk hozzád, mint ahogy a szarvas kívánkozik a folyóvízhez. De tudjuk azt, és megvalljuk, hogyha csak nem könyörülsz rajtunk, mi süketek és vakok maradunk, és nem értünk akkor téged és a te igédet. A tanítványok is csak akkor értettek meg igazán, amikor szent lelkedet adtad nekik. És ezért most mi is kérünk téged arra, Istenünk, hogy ne vondd meg tőlünk szent lelkedet, hanem bocsásd ki ránk, töltsd be minket egészen. Járjon át te jelenléted, minket az Isten tiszteletet. Édesatyán, kérünk, könyörülj rajtunk így Jézus Krisztusért. Amen.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ugyamint írva található Máté evangélium a 6. részében, a 13. vers első felében. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Kedves testvérek, 13 éven keresztül tartottam hittanórákat az iskolákban. Mióta itt vagyok, azóta már ez nagyon ritkán fordul elő. Inkább csak a KT órák azok, ahol még a gyermekek hitoktatását végzem. És nagyon tanulságos volt az a 13 év, a gyerekek között nagyon sok mindent meg lehet tanulni. Talán második osztályban történt másodikos gyerekekkel, hogy az imádságról volt szó, és megkérdeztem a gyerekeket, hogy szoktak-e imádkozni. És az egyik gyerek azt felelte rá, hogy nem tud mondókát. Nagyon megdöbbentő volt. Csomó ideig dolgozott bennem. Gondolkodtam rajta, mit akar ez jelenteni. Nagyon-nagyon sokat kifejez. Ez az rendkívül rövid mondat. Jelenti azt, hogy a szülők nem tanították meg a gyereket imádkozni. Aztán jelenti azt is, hogy akit viszont látott a gyerek imádkozni, akárha néha eljött templomba, vagy esetleg valami ismerőst, azt érezte belőle, hogy ez olyan neki, ez az imádság, úgy mormolja, mint ő azt, hogy ecc-pecc kimehetsz. Egy mondóka. Mondom, mert ezt mondani kell, de nem tudom, mi értelme van, vagy miért csináljuk ezt. A gyerek nem értette. Nem értette meg, hogy az imádság beszélgetés Istennel. Nagy baj, hogyha az Úr Jézustól tanult legszentebb imádság is egy ilyen mondókává silányol, amit illik elmondani minden nap. Hétről hétre, az év elejétől kezdődően ezt az imádságot tanulmányozzuk, és azt gondolom, hogy ahogyan haladunk előre az időben, olyan érzésünk lehet, hogy hát bizony ez egy nagyon nehéz imádság. Az imádságoknak az alfája és omegája, amiben minden benne van, ugyanakkor, ha belegondolunk mondjuk a múlt heti ige hirdetésbe, Isten tiszteletbe, bocsásd meg a mi vétkeinket úgy, aképpen, ahogyan mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, hát bizony kiderült, meg végig gondolhattuk, hogy ez nem is olyan könnyű megbocsátani az ellenünk vétkezőknek. Örültem neki, hogy a hét folyamán, a hétköznapokban, ahogyan találkoztam testvérekkel ilyen-olyan alkalmakon, még ez szóba is került, beszélgettünk róla. Hogy úgy többek átgondolták, egy kicsit átértelmezték mélyebben, hogy mit is jelent megbocsátani. Hogy annak kell, hogy legyen következménye, nem csak úgy kimondom, hogy persze megbocsátottam. És a mai igeszakasz sem könnyebb. A kísértésről szól is, ez egy nehéz téma. Ha megpróbálunk egészen őszinték lenni, akkor akár oda is eljuthatunk, hogy azt mondjuk, hogy ez az egész első olvasatra olyan igazságtalan. Hiszen mit jelent a kísértés? A kísértés olyan helyzet, amely általában rosszra csábít. Amikor azt mondjuk a hétköznapokban, hogy nagy a kísértés erre vagy arra, akkor mindig valamilyen rossz dologra gondolunk, olyanra, amit nem kellene megtennünk. Tudjuk, hogy ezt nem kellene megtenni, el kellene kerülni. Például most a böjtre készülődünk lassan, és aki igyekszik ezt komolyan venni, az talán már gondolkodik rajta, hogy ezt a böjti időszakot hogyan kellene kihasználni arra, hogy az Istennel való kapcsolaton mélyüljön. Vannak, akik a testi böjtöt helyezik előtérbe, és azt mondják, hogy mondjuk 40 napig nem eszek húst. Ha valaki egy ilyen fogadalmat tesz, biztos vagyok benne, hogy lesz olyan, aki akár a munkahelyen, még talán akaratlanul is, de finomabbnál finomabb hamburgereket, meg giroszokat, meg nem tudom mit fog előtte ebédelni. Ó, már hány hete nem ettem húst, de jó lenne egy hamburger. Aztán van, aki mondjuk tévéböjtöt tart. Azt mondja, hogy a böjti időszakban nem nézek tévét, ezt az időt arra használom, hogy amíg máskor a tévé előtt ültem, most Bibliát fogok olvasni, vagy valamilyen lelki könyvet, vagy imádsággal töltöm az időt, és biztosak lehetünk benne, hogy munkahelyen, vagy valahol beszélgetni fognak arról, hogy mi történt a kedvenc sorozatunkban, és akkor ott fogunk bánkódni, hogy pont ezt nem látjuk. A barátok közben ez van, meg az van, mindenből kimaradunk. És ott van a kísértés, hogy de jó lenne, csak legalább arra a fél órára, vagy nem tudom mennyi ide egy ilyen műsor, bekapcsolni a tévét. A kísértés azonban ennél sokkal jelentősebb módon is megjelenik az életünkben. Például, hogyha valaki valamilyen anyagi bajba kerül, és lehet, hogy jön egy könnyű, de illegális pénzszerzési lehetőség. És úgy tűnik, hogy ez nem fog kiderülni. Hát akkor vágjunk bele. Vagy ne vágjunk bele. Hitből ellenálljak neki, vagy pedig a kényszer miatt mégis menjek bele. Vagy ha valaki az alkohol rabja, és elhatározza, hogy leteszi a poharat, biztos, hogy lesznek olyanok, akik ez alatt az időszak alatt fogják folyamatosan kínálni. Mert azt mondják, hogy ne viccelj, hát névnapom van, nem iszol meg egy felest a névnapomon velem. És akkor felvetődik ezen példák kapcsán talán bennünk, bennem legalábbis a készülés során megfogalmazódott, hogy ha azt kérjük, hogy ne vigy minket kísértésbe, akkor Isten visz bennünket ezekbe a kísértésekbe bele? Csúnyán, drasztikusan fogalmazva, Isten szórakozik velünk. És azt kérjük tőle, hogy Uram, ne csináld már ezt velünk, ne vigyél már bennünket ilyen kísértésekbe. Direkt sarkítok ezekkel a kérdésekkel, mert tudjuk is rá a választ, hogy nyilván nem erről van szó. Hogy mennyire nem erről van szó, azt Jakab levelében következőképpen olvassuk az első fejezetben. Teljes örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle kísértésekbe estek, tudva, hogy hitetek próbája álhatatosságot eredményez. Az álhatatosság pedig tegye tökéletessé a cselekedetet, hogy tökéletesek és hibátlanok legyetek minden fogyatkozás nélkül. Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Senki sem mondja, amikor kísértésbe jut, az Isten kísért engem, mert Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő maga sem kísért senkit a gonosszal. Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfogandva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltokozása. Ebben az ige szakaszban a kísértésről kettős értelemben hallunk. Először is azt olvassuk, hogy örüljünk, ha kísértésbe esünk, mert ez a kísértés erősíti a hitünket és álhatatossá tesz. Ugyanakkor azt is hangsúlyozza az apostol, hogy senkinek eszébe ne jusson arra gondolni, hogy a gonosz kísértések Istentől vannak. Tehát az előbb említett példák, amit néhány perccel ezelőtt mondtam, kizárt, hogy Istentől legyenek. Nem lehet, hogy Isten intézi úgy, hogy a házassági problémával küzdő férfi elé oda viszi a önmagát illegető-billegető kolleginát. Mert Isten számára szent a család és a házasság, és ő nem akarja, hogy ez felbomoljon és tönkre menjen. Azt mondja Jakab, hogy mindenki a saját kívánságaitól vezérelve esik kísértésbe, mert maradva az előző példánál, sokkal könnyebb egy romlóban lévő házasságból egy új kapcsolatba menekülni, mint azt a romlóban levőt megjavítani. Mert ezen dolgozni kell, mert itt lehet, hogy meg kell halászkodni, és bocsánatot kell kérni. Vagy lehet, hogy meg kell bocsátani a másiknak. Itt lehet, hogy heteken át kell erőt venni magunkon, hogy megpróbáljuk rendbehozni azt, amit hagytunk tönkre menni. Vagy könnyebb ráfogni az alkoholtól való szabadulás kudarcát mindig a cimborákra. És amikor hazamegy részegen az illető, akkor mindig mondhatja, hogy hát ne viccelj már, gyereke született a kollégának, csak muszáj volt vele meginni egy sört. Biztos, hogy nem Isten visz kísértésbe ilyen módon. De akkor mire vonatkozik a kérés? Akkor miért van mégis ez az imádságban, hogy ne vigy minket kísértésbe? Jobb könyvéből az idézett, hallott igeszakasz nem véletlenül olvasta fel a tiszteletes nő az Isten tisztelet elején. Ez egy kicsit megérteti jobban velünk ennek a kísértésnek a lényegét, ugyanis a mennybe enged bepillantást ez a történet. A sátán bemegy Isten elé, és beszélgetnek Jobbról. És kiderül, hogy ő milyen kegyes, hűséges életet él. A sátán pedig azt mondja, hogy nem úgy van az. Jobb csak érdekből ilyen kegyes. Jobb csak azért követ téged, azért szeret téged, mert megáldod. Szép nagy családja van, óriási a vagyona, ő maga, meg mindenkie egészséges, teljesen kerek, szép az élete. Hát persze, hogy szeret téged. Persze, hogy hálás. Na de majd meglátod, ha ezeket elveszed tőle, rögtön ki fog derülni, hogy ő csak színből és nem szívből szeret téged. Hogy csak az ajándékaidért szeret téged. És ekkor engedi meg Isten azt a sátánnak, hogy megrostálja Jobbot. Két ízben is megpróbálja a sátán Jobbot. Az első esetben tudjuk, hogy bár elveszítette a vagyonát, a gyermekeit, mégsem tagadta meg az Urat. Aztán a második esetben, amikor már az egészségét vette el a sátán, Jobb szintén megmaradt istenfélőnek, de nagyon nehezen tudta megérteni, hogy miért történik vele mindez. És hallottuk, hogy Isten engedte meg, hogy a sátán megkísértse, próbára tegye Jobbot. De mindez Isten felügyeletével történt. Annyit tehetett a sátán, amennyit Isten megengedett. És tulajdonképpen ez így a mi értelmezésünk szerint nem is biztos, hogy kísértés, hanem próbatétel, hiszen a hitéről akartak megbizonyosodni, hogy igazi-e. Láthatjuk tehát, hogy igen komoly próba alá volt téve Jobb hite. És azt is látjuk, hogy a sátán vádolta be hamisan Jobbot Isten előtt, mondván, hogy nézzük meg, igaz-e ez a hit. Hiszen a sátán számára felfoghatatlan az, hogy az ember miért szereti az Istent. Érthetetlen, hogy nem lázadunk ellene, hanem hálásak vagyunk számára. és ezért próbál bennünket az Úrtól eltávolítani, és a sátánnak akkor jó, hogyha valaki a hitében megrendül. Akkor boldog, hogyha valaki a szerette, vagy a maga betegsége, vagy valamelyik szerettének a halála miatt megbotránkozik az Úrban. És azt mondja, hogy hogy engedhette meg Isten? Én nem tudok egy ilyen Istent követni. És hányan vannak, akik azt mondják, hogy hát ha van Isten, akkor miért történt meg a buszbaleset? Vagy miért van az a rengeteg földrengés, vagy cunami, meg nem tudom milyen szörnyűségek? Miért van a terrorizmus? Miért engedi meg ezeket Isten? Vádaskodnak emberek. És a sátán ennek örül. Ez így nagyszerű. Boldog a sátán, amikor valaki enged a kívánságainak, és újra inni kezd, vagy lopásra adja magát. Természetesen van, hogy Isten teszi próbára a hitünket. De azt most nehéz is ide sorolni, mert Isten hit próbájának a célja mindig az, hogy a hitünk erősödjön. Hogy érzékeltetni tudjam a különbséget, ez olyan, amikor Isten próbálja meg a hitünket, mint az élsportolóknak az erőnléti edzés. Amikor az edző felügyelete alatt az edző úgy meghajtja a maga versenyzőit, hogy azok úgy érzik, hogy nem bírjuk tovább, hogy össze fogunk esni, hogy ebből el fogunk pusztulni. Majd figyeljük meg, amikor valami világbajnokság vagy olimpia előtt riportot csinálnak a sportolóinkkal, el fogják ezt mondani. Hogy olyan edzéseken vannak túl, hogy azt gondolták, hogy tényleg beleroppannak. És az edzőnek pontosan ez a feladata, hogy azt lássa, mi a végső határa, ameddig el lehet űzni, el lehet hajtani ezt a sportolót. De arra vigyázva, hogy meg ne sérüljön. Hogy nehogy izomszakadása legyen, hogy nehogy tönkre menjen, hogy nehogy túl legyen terhelve, de a legvégsőkig el kell űzni őt, hogy erősödjön. És amikor véget ér ez az edzés, akkor maga a sportoló érzi azt, hogy hú, hát tényleg sokkal többet bírok. Tényleg sokkal erősebb vagyok. Tényleg sokkal többre vagyok képes. Istennek a próbatétele ilyen. Az ő próbáinak a célja sohasem az elbukás. Az első korintusi levélben a 10. részben így is olvassuk. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni, sőt, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Tehát Isten próbái kizárólag a mi javunkra szolgálnak. Lehet, hogy elmegy a határig, de ő ismer bennünket a legjobban, és azon nem visz túl. Ebben egészen biztosak lehetünk. Az eddig elhangzottak alapján a kísértésnek három részét, három fajtáját értettük meg. Az első az, amikor a saját kívánságaink vonzanak a bűnbe, hát emögött is a sátán fedezhető fel. A második, amikor a sátán kikér, hogy megpróbáljon. Ez történt Jobbal is. Ez a kísértés második fajtája, de a sátán addig mehet el, ameddig Isten megengedi. Viszont ebben az esetben a kísértés lehet olyan erős, hogy abban elbukunk. Mert a sátán kísértésének a célja az elbukás. Az egyetlen cél az, hogy bebizonyítsa, hogy mi gyengék vagyunk, hogy nem igazi a hitünk. És a harmadik pedig, amikor Isten tesz próbára. Ezt is szoktuk nevezni kísértésnek, de ez azonban a mi javunkat szolgálja. Mindezek alapján azt láthatjuk, hogy az imádságnak ez a kérése nem az első helyzetre vonatkozik, mert ott a saját kívánságaink visznek bűnbe, Isten pedig nem visz bűnbe. Hanem amikor azt kérjük, hogy ne vigy minket kísértésbe, akkor ez a kísértés második fajtájára vonatkozik. Azt kérjük, hogy Isten ne vigyen kísértésbe, hanem szabadítson meg a gonosztól. Egyébként a görög eredeti meg is engedni azt, hogy így fordítsuk, hogy ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg bennünket a gonosztól. Ez a kísértés Isten felügyelete mellett zajlik, de nem a javunkra nézve jön létre, hanem a sátán ingerlésére, buzdítására, és ezt kérjük, hogy Urunk, ettől ments meg bennünket. Attól, hogy olyan szörnyű, olyan borzasztó helyzetbe kerüljünk, mint Jób. Ezért szól így a kérés, ne vigy minket kísértésbe. A kísértés tehát, mint megérthettük az eddig elhangzottakból, erősen körülvesz bennünket. És azt kérjük, hogy Isten ne engedjen minket a sátán általi kísértésbe. Ha mégis ilyenbe kerülünk, ami bizony általában nagyon megtépáz minket, mint Jobot, egy dolgot mégis elkönyvelhetünk, mégpedig azt, hogy az Úréi vagyunk. Aki nem istenéi, azt nem szükséges megrostálni. A sátánnak az övéit nem kell próbálni. Nem kell elszakítani az Úrtól. De bátorítson bennünket, ha mégis ilyenbe kerülünk. Az, amit Jézus Péternek mondott. A sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam, értetek. És ebben az a döbbenetes, hogy az Úr Jézus mindezt az utolsó vacsora után mondja, a szenvedései előtt. Készül a maga nagy kínjaira, és könyörög eközben a tanítványokért, mert tudja, hogy mekkora kísértéseknek lesznek kitéve. A tanítványok nem tudják, ezt nem érzik, ők még nem látják a jövőt, Jézus tudja pontosan, hogy mi fog következni néhány órán belül. És tudja, hogy ez óriási rosta lesz. Tudja, hogy Júdás el fogja árulni őt. Ugye már a vacsora közben megtörténik az, hogy elmondja, hogy egy valaki közületek elárul engem. Már ott rögtön megrökönyödnek a tanítványok, csak nem én. Ugye nem én leszek az. Aztán gyorsan túl is lépnek rajta. Megint az van a fejükben, hogy nem fog ez megtörténni, olyan borulátó ez a Jézus. Már máskor is mondta, hogy majd őt megölik, meg ehhez hasonló, nem történhet ez meg. Aztán azon az éjszakán hirtelen felpörögnek az események, és azt látják, hogy Jézust elviszik. Megostorozzák, megverik, kigúnyolják. Aztán azt látják, hogy az oszlop apostol, a legerősebb, a legszilárdabb, Péter, háromszor is megtagadja. Borzasztó dolgokon mennek keresztül. A sátán azt akarja, hogy oszoljon szét ez a csapat. Hogy rendüljön meg teljesen a hitük, a bizalmuk. Hogy mondják azt, hogy ez tényleg nem az Isten fia, ez nem lehet a messiás. Mert akkor hogy történhet vele mindez? És milyen jó, hogy mondja Jézus, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam értetek. Testvérek, ha bennünket is kikér a sátán, mi ebbe kapaszkodhatunk. Jézus értünk is imádkozik, értünk is könyörög, nem hagy magunkra. A nagyobb baj azzal van, hogy inkább mi hagyjuk őt el. Nem jó az, testvérek, amikor valaki megtér, hívő keresztjén lesz, és a Krisztustól nyert szabadságot túl lazán értelmezi. És úgy van vele, hogy igen, most már szabad egy csomó mindent megtenni. És akkor azt mondja, hogy nem lesz abból semmi baj, hogyha én eljárok diszkózni. Meg nem lesz abból baj, hogyha én ezt is kipróbálom, meg azt is kipróbálom, tudok én e felett uralkodni. Biztos? Biztos ez? Jézus könyörög értünk, közben jár értünk. De jaj nekünk, hogyha mi ilyen lazán fogjuk fel. Belefér ez is, belefér az is. Mert a sátán annál nagyobb felületen tud bennünket megragadni. Ha Jób, az a kegyes ember, aki élete szinte minden percét az Úrral töltötte, ilyen megrázkódtatásokon ment keresztül, akkor szerintem mi nem lehetünk ilyen lazák és könnyelműek, hanem sokkal komolyabban kell venni az imádságot, az Úrral való közösséget, és a kérést, Uram, ha csak lehet, ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Jézus Krisztus is mennyire megszenvedte ezt, vért verejtékezve könyörgött azért, hogy ha lehet, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Rettenetes kínokat élt át, de hűséges maradt azért, hogy bennünket megváltson. Ő benne bízva, és ő rá támaszkodva, nekiadva az életünket, legyen igazán őszinte és erős a mi könyörgésünk ebben a tekintetben is. Ne vigy minket kísértésbe, hanem szabadíts meg a gonosztól. Amen. Urunk, köszönjük neked azt, hogy amikor mi hűtlenek vagyunk, te akkor is hű maradsz. Te önmagadat meg nem tagadhatod. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy eljöttél ebbe a világba, és odaadtad önmagadat értünk, a mi vétkeinkért, bűneinkért, hogy megválts, megszabadíts bennünket, és könyörgünk hozzád azért, hogy hadd tudjunk mi is hűségesek lenni hozzád. Szeretnénk, Urunk, az igazán nagy próbákat, kísértéseket elkerülni, ha lehet. Kérünk téged, Urunk, hogy te állj mellettünk, ne engedd, hogy elfogyatkozzék hitünk, benned való reménységünk. Szeretnénk, Urunk, ha mégis próbák közé, kísértések közé kerülünk, megmaradni te melletted, engedelmességben, hűségben. Szabadíts meg bennünket az olyan kísértő gondolatoktól, hogy lehetünk mi egy kicsit lazábbak, szabadok, belefér ez is, az is. Mutasd meg nekünk, Urunk, hogy a sátán van ezek mögött. Add, Urunk, hogy a legfontosabb legyen nekünk mindig a Te akaratod cselekvése, a neked való engedelmesség. Imádkozunk, Urunk, mentsd meg azokat a testvéreket a nagy kísértésből, akik betegségekkel vagy gyászsal küszködnek. Add, Urunk, hogy nehessenek kétségbe, és ne fogyatkozzék el a hitük, hanem tudjanak rád nézni, aki az életnek az adója vagy, és aki jogos, hogy vissza is vedd az életet a Te bölcs döntésed és rendelésed szerint. Segíts, Urunk, hogy a gyászolók a Te kezedből tudják elfogadni az ő szerettüknek az életét, az évtizedeket, és azt is, hogy visszavetted az ő életüket. És odunk add, hogy legyen békességük azoknak is, akik súlyos, nehéz betegségeket hordoznak az ő testükben, hadd tudják Te rád vetni az ő terheiket, és Te lees az ő igazi gyógyítójuk, orvosuk. Áld meg azokat, akik mellettük vannak, ápolók, orvosok, hadd tudják végezni a legjobb tudásuk, odaadásuk szerint a munkájukat. Imádkozunk, Urunk, önmagunkért, szeretteinkért, családunkért, hadd, hogy mi megmaradhassunk melletted, benned, és hogyha romlásnak indultak kapcsolataink, segíts abban, hogy ezeket helyre tudjuk és akarjuk hozni. Hogyha kríziseken megyünk át, adorunk, hogy Te benned legyen minden alapunk, kapaszkodunk, és Te tőled várjuk a megoldást, az útmutatást. Így kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat, és áldj meg bennünket. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé legyen a dicsőség most is örökkön örökké. Amen. Március 4-én, szombaton 10 órától párkapcsolati reformáció címmel ökumenikus ifjúsági konferenciát rendezünk a Jókai iskolában, a Házasság hete című rendezvény sorozathoz kapcsolódóan. További információk a honlapunkon találhatók. Körülbelül 3 héttel ezelőtt egy művészettörténettel kapcsolatos előadást láttam a televízióban egy dokumentumfilmben, és nagyon-nagyon élvezetes volt, ahogy ez a férfi beszélt a posztmodern, absztrakt művészetről. Nagyon sokunknak olyan érthetetlenek ezek a rendkívül modern festmények. Tudjuk, van olyan, amelyik teljesen fehér a vászon, és van rajta egy pötty, vagy tiszta krikszkraksz, összevisszaság. Nem értjük, hogy mi akar ez lenni. A legtöbb ilyen posztmodern festményre ránézünk, és azt mondjuk, hát ilyet mi is tudnánk csinálni. Sokszor kérdezzük talán, hogy mit lehet ezen nézni. És van ilyen múzeum is, vagy ilyen kiállító tér, ami meg kifejezetten ilyen művészeti alkotásokat tartalmaz. És mondom, nagyon jó volt ez az előadás, mert a férfi elemezte ezeket a festményeket, és különösen tanulságos volt egy, ami szintén egy ilyen össze-vissza krikszkraksz volt, és elmondta, hogy ez a kortárs művész hogyan készítette azt a bizonyos festményt. És mondta, hogy ez úgy készült, hogy fogta az ecsetet, és húzott egy vonalat. És akkor meghúzta a vonalat, akkor a vonal közepétől a hátralévő részt így a kezével szétmázolt. Aztán fogta megint az ecsetet egy másik színnel, húzott egy másik irányba egy másik vonalat. És akkor a vonalnak megint a felét így szétmaszatolta. És így készült az egész festmény. Vonal, maszatolás, vonal, maszatolás, és az egész ebből áll. Mire elkészült, az egy káosz, nem látszik benne semmi. Vonalak határozottak és elmosódottak egymás hegyén hátán. És mondom, ez kortárs művész, tehát tudjuk, hogy mit akart vele kifejezni. Azt akarta vele elmondani, hogy a mai posztmodern világ mindent, minden kapaszkodót elvett az embertől. Mindent. És sorolta ez az elemző a vallást, a családot, a nemi identitást, mindent. És ha belegondolunk, így van. És azt mondta, hogy azt akarta ezzel kifejezni, hogy mivel mindent elvettek, ezért a ma emberének mindent újra kell kezdeni. Hát nézzük meg, egy egzisztenciális bizonytalanságban van rengeteg ember. Egészen odáig, hogy ma már nem ritka, hogy emberek felteszik azt a kérdést, most én férfi vagyok, vagy nő? 30 éves kor küszöbén nem tudják fiatal emberek és nők, hogy mik is akarnak lenni. Lehet, van két diploma a zsebükben, és nem tudják, mit akarnak. Legyen családom, ne legyen családom. Menjek külföldre, nem menjek. Nem tudnak semmit. Kérdésessé vált az, hogy van család, legyen család. Normális dolog a házasság. Jó dolog a monogámia, vagy bigámia legyen, vagy kommunákba éljünk. És ezek mind nem elméleti kérdések. Ezek lassan begyűrűznek hozzánk, és tőlünk nyugatra meg általánosak. Na, ezt próbálta meg kifejezni ez a festő. És ezért is nagyon fontos például a házasság hete, hogy mi tudjuk azt mondani, hogy a házasság az Istentől van, meg a család is. És hogy ez több évezreden keresztül a társadalomnak, az életnek az alapja volt. És nem jó az, hogy mi ezt elkezdjük megkérdőjelezni. És legalább mi, akik hívő keresztjének vagyunk, legalább mi ebbe bele ne essünk, hanem mi tudjuk, hogy ezek az alapok. Nem kell mindent megkérdőjelezni. Ha 6000 éven keresztül jó volt, meg Istentől származik, akkor nekünk ez így jó ezután is. Ezért tudok bátorítani mindenkit arra, hogyha van ilyen 12 évtől fölfelé lévő gyermeke, unokája, bátorítsa a részvételre, hát ha nem fogják elrontani az életüket, és nem fognak rossz döntéseket hozni. Hallgassuk meg Barta Árpád missziói gondnokunk néhány gondolatát a gyülekezetünk missziójával kapcsolatban.
Áldás békesség! A missziói csoportunk ez éven is megbeszélte az éves missziói tervet. Én most nem is ezt akarnám részletesen elmondani. Ez majd a honlapon valószínűleg a hónap végén felkerül és meglátható ezen, hogy milyen programok lesznek. Inkább arról szeretnék szólni, hogy hogyan tudunk mi a misszióba bekapcsolódni, hiszen ez mindannyiunknak a feladata. Az egyik, ami az igehirdetések mostani alapja, az imádság. A imádságról van szó a prédikációkban, és ez az a rész, ami által Istent tudjuk megszólítani, aki igazán tud cselekedni szent lelke által, aki át tud formálni minket is, és akinek a munkájára szükségünk van mindannyiunknak. Imádságra hívok mindenkit, sőt, arra kérném a testvéreket, hogy aki úgy gondolja, hogy egy rendszeres imádságban is részt venne, az jelentkezem, mert azt gondoltam, hogy két ember havonta külön is jó lenne, hogyha imádkozna lelkészekért, presbiterekért, gyülekezeti tagokért, és azokért, akik még nem tartoznak a gyülekezetbe, de szeretnénk, hogy megismernék Jézus Krisztust. A másik pedig a hívogatás szolgálata, amit szintén mindannyian felvállalhatunk. Ezzel kapcsolatban egy kis bibliai szakaszt szeretnék felolvasni, mert ez nagyon jó példázza ezt, hogy hogyan is történhet ez. A János evangéliumából az első részből 43. verstől a rész végéig olvasnám. Másnap Jézus Galileába akart indulni. Ekkor találkozott Fülöppel, és így szólt hozzá, kövess engem. Fülöp pedig Pécsajdából származott, András és Péter városából. Fülöp találkozott Nátánáellel, és így szólt hozzá. Megtaláltuk azt, akiről Mózes írt a törvényben, akiről a proféták is írtak Jézust, a József fiát, aki Názáretből származik. Származhat-e valami jó Názáretből? Kérdezte tőle Nátánael. Fülöp így válaszolt, jöjj és lásd meg. Amikor Jézus látta, hogy Nátánael közeledik feléje, azt mondta róla, íme ez igazán izraelita, akiben nincsen álnokság. Nátánael megkérdezte tőle, honnan ismersz engem? Jézus így válaszolt neki, mielőtt Fülöp idehívott, láttam, hogy a fügefa alatt voltál. Nátánael így szólt hozzá, mester, te vagy az Isten fia, te vagy Izrael királya. Jézus így válaszolt neki, mivel azt mondtam neked, hogy láttalak a fügefa alatt, hiszel, ennél nagyobb dolgokat fogsz látni. És hozzátette, bizony-bizony mondom néktek, meg fogjátok látni, hogy megnyílik az ég, és az Isten angyalai felszállnak, és leszállnak az ember fiára. Csak röviden szeretnék néhány gondolatot ezzel az igével kapcsolatban mondani. Az egyik az az, hogy Jézus az főszereplő, ő az, aki megszólítja a leendő tanítványokat, Fülöpöt és Nátánaelt, azt mondja, hogy kövess engem. Fülöp azt mondja, látja a proféták és a törvény által megígért messiással van dolga, egyből felismeri Jézusban Isten fiát, és követi őt. Érdekes Nátánaelnek a reakciója, ő kételkedik. Származhat-e valami jó Názáretből, kérdezte. Van benne egy előítélet. Azt gondolom, hogy sok ilyen emberrel találkozhatunk mi is, sőt, bennünk is lehet kételkedés. Vajon az, amit Jézusról mondanak az emberek? És akkor hangzik el Fülöpnek a bátorítása, gyere és lásd meg, gyere és nézd meg. Ami érdekes, hogy Jézus Nátánaellel, amikor találkozik, akkor kiderül, hogy ő ismeri Nátánaelt. És ez az ismeret, az, hogy személyesen ismeri őt Jézus, ez viszi Nátánaelt arra felismerésre, ez jutatja arra felismerésre, hogy igen, ő az Isten fia, ő teljesen ismer engem is. Ugyan még megváltóként nem ismerik fel, és a tanítványként is, amikor követik Jézust, van bennük kételkedés, van bennük bizonytalanság, és megváltóként valóban Jézus halála és feltámadása után ismerik meg Jézus Krisztust, de követik őt, ott vannak mellette. Tehát mi a mi feladatunk? Az, hogy kövessük Jézust. Felismertük-e, hogy ő az Istentől küldött szabadító, ő Isten fia? A másik dolog az, hogy meglátjuk-e azt, hogy ő ismer minket, engem is ismer, téged is ismer. Rá tud tapintani, hogy mi az, amiben hiányosságod van, mi az, amiben növekedned kell, mi az, amiben vétkeztél. És azt mondja, fel tud állítani, és azt mondja, hogy kész megbocsátani a bűneiket, bűneidet. És ha ezt én felismertem, akkor tudok-e szólni azoknak, akik körülöttem vannak. Nyilván elsősorban azok, akik ránk bízattak. A családunk, a barátaink, rokonok, ismerősük. Tudjuk-e azt mondani, hogy ha ők kételkednek is, lehet, hogy kételkednek, gyere is, nézd meg. Próbálj figyelni Jézusra. Hogyan lehet ezt tennünk? Egyrészt közösen olvashatjuk a Bibliát. Nem biztos, hogy könnyen eljönnek egy templomi alkalomra, de együtt rá tudunk csodálkozni Jézus személyére. A másik az, hogy alkalmakra hívjuk őket. Isten tiszteletre van sok Biblia óra, ahol kicsit közvetlenebbül beszélgethetünk az igéről, és talán aki érdeklődő szinten van, azt gondolom, hogy talán ez a keresztkérdések kurzus legmegfelelőbb alkalom arra, hogy megismerkedjen Jézussal. Ezt szeretném még egyszer a testvérek szívére helyezni, hogy imádkozzunk. Imádkozzunk nem csak magunkért, hanem azokért, akik ránk bízottak, és tudjuk hívogatni őket. Köszönöm szépen a lehetőséget a szólásra.